14. és 15. század elképesztően hosszú háborús időszakát 100 éves háborúnak nevezzük az angol és a francia királyság között. Noha maga a megnevezés is félrevezető. Egyrészt egy, még ennél is hosszabb háborús viszony egy fejezetét jelenti. Másrészt pedig valójában kicsit több, mint 116 évig tartott, és az aktív háborúzás a két ország között ebből 83 évet ölel fel. Miért újult ki újra és újra az ellentét az angolok és a franciák között? Nevezhetjük-e korai világháborúnak ezt a szembenállást? Változott-e valami azon kívül, hogy több mint 3 millió emberre teszik a csaták miatt elhunytak számát? Ki volt gazdasági és hadi előnyben, és hogy jött a képbe egy lotaringiai parasztlány? Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben. A mai adás előtt szeretném azt jelezni, hogy tudtok minket követni a szokásos podcast követő helyeken, Spotify, iTunes, Google Podcast, valamint Facebookon is, úgyhogy tessék minket bejelölni, és Instagramon is megtaláljátok az Itt és Akkor podcastet. És ma visszamegyünk jó pár száz évet, majdnem ezret, és egy olyan időszakáról beszélünk a történelemnek, amit valamiért elneveztek 100 éves háborúnak. Hogy miért, ez hamarosan kiderül, meg az is, hogy ez miért nem igaz. Már csak számszerűen sem, ugye ezt bárki ki tudja számolni, aki felcsapja a dolog Wikipédia oldalát, és akkor kicsit megismerkedünk majd a 14. és 15. századi Európa hatalmi viszonyaival, egy igazi ilyen középkori trónokharcás pár évet, sőt inkább pár száz évet ölelünk majd fel. És erre az adásra abban a szerencsében van részünk, hogy itt van velünk Bárány Attila, a Debreceni Egyetem történésze, aki elég behatóan foglalkozott többi között ezzel a korszakkal is. Szervusz, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen én is, és üdvözlöm a hallgatóságot.
Hát akkor én gyorsan bele is csapnék az ilyen mitoszrombolásba, mert úgyis ez a kedvencem, és a hallgatók már tudják. Tehát az, hogy a 100 éves háború nem 100 évig tartott, ez önmagában elég vicces, de amikor itt beszélgettünk az adás előtt, hogy mint állítsuk össze az adástervet, akkor azért te tudomásomra hoztad, hogy maga ez a 100 éves háború is inkább valami 4-500 éves háborúzásnak az egyik szakasza, amit valamiért önkényesen így kijelöltek.
Igen, hát ezeknek a történeti kliséknek a forrása a 19. századi, 19. századi francia történészek alkották meg ezt a frázist. Most el lehet mondani, volt 2-3 is, aki magának vallja, hogy ki, és 1337-től 1453 háromig, az úgy majdnem 100 év, és volt, amikor 1939-től számolták, attól függően, hogy mikor indultak a hadműveletek, és ez egy nagy, hosszú olyan periódus, amit el lehetett nevezni a nagy 100 éves háborúnak, és akkor alkották meg a 30 éves háborút is, de az meg éppen pont 30 évig tartott, szerencsére. De hát ez egy visszamegy egy több száz éves konfliktus sorozatra. Tehát azt lehet mondani, hogy mondjuk 1066-tól, amikor egy francia herceg, egy normandiai herceg, hódító Vilmos meghódította Angliát, az is egy angol-francia háborús periódus volt, és elég sokáig tartott. Onnantól kezdve minden évtizedben háborúztak a francia királyok az angol királyokkal, vagy a francia királyok a normandiai herceggel, aki éppen az angol király volt. Végig a 12. században gyakorlatilag, amikor az angol királyok, mint mondjuk oroszlán szívű Richard, azok francia hűbér birtokokkal bírtak, és Akvitániától kezdve Normandiáig nagy birtokokkal, hűbér birtokokkal bírtak, és ha ez hűbéri konfliktus is volt, és a francia földön zajlott a francia király és a vazallusok között, aki éppen az angol király volt, ezt már a 19. században ilyen nemzetállamok közötti háborúnak próbálták beállítani, de
hát
ez nem,
tehát
volt, nem volt.
Romantika romantikusan viszonyult akkor gyakorlatilag ehhez.
Igen, tehát amikor a második Henrik angol király harcolt a francia király ellen, akkor az sokszor helyi konfliktus volt, mondjuk Akvitániában, és egy vazallus harcolt a a ugye, legfőbb hűbírúrral, de hát ez nem volt nemzetállamok közötti háború, mondjuk a napoleoni háborúk korszakának a stílusában, és ez végig vezethető, el is nevezték egyébként, azután később, az 1154-től 1259-ig tartó konfliktus első százéves háborúnak, vagy korai százéves háborúnak, még később, amikor a 1337 és 1453 közötti periódus, ugye százéves háború nevet kapta, akkor a Plantagenet birodalom harcolta, ez is egy későbbi kifejezés, a francia korona a Capetingek ellen, a Plantagenet birodalom az azok az angol királyok, akik egy sor hűbír birtokot bírtak Franciaországban, és valóban hosszú évtizedeken keresztül harcoltak, nem mindig mind angol király, de francia hűbéresek a király ellen, és ez folytatódott 1337-től, de utána gyakorlatilag, amikor vége van 1453, utána az 1460-as évek végén, 70-es években, 1490-es években újra kiújulnak a konfliktusok, csak azokat valami módon nem számolják hozzá, és ez elmegy egészen 8. Henrik korába, többször is van háborús konfliktus, foglalnak el újra területeket, francia területeket az angol korona csapatai, és ez talán azt lehet mondani a 16. század végéig így van, és utána újra éled majd a napoleoni háborúk idején az megint egy borzasztó hosszú periódus, és ebből kiválasztották azt a évszázadot, az több mint évszáz évet, amikor talán abban lehetne megindokolni, amikor már az angol királyoknak nincs francia területe, egyetlen egy marad a Calais városa az 1559-ig, de 1453-ban mindent elvesztenek, tehát onnantól kezdve valóban azt lehet mondani, az egy olyan dátum, ami lezárhatja ezeket a konfliktusokat.
Csak szeretek ilyen nagyon egyszerű kérdéseket feltenni, úgyhogy elnézést, hogyha az intelligenciádat inzultálja, de meg kell kérdeznem, hogy végülis ez a két, most így mondhatom, birodalom vagy ország, nem akarok nemzetet mondani direkt, tehát hogy miért háborozott át itt 500 évet? Végül is erre lehet egy kézzelfogható választ adni, vagy a történelmi körülmények állandóan egymás ellenérdek keltjeivé tették őket.
Úgy is szokták ezt nevezni történészek, hogy a francia korona egyesítése, vagy Franciaország területi egyesítése, mondjuk. 11. században, 12. században még nem körülrajzolható Franciaország, úgy nagyjából úgy, mint most. Az egy jóval kisebb területre terjed ki, például a Provence nem tartozik hozzá, vagy jó néhány olyan terület nem tartozik hozzá, ami most, ami ugye kialakul az a 14. Lajos meg későbbi ugye, hódító háború korszak, hogy a Rajnáig ki kell terjeszteni Franciaországot, ahogy most is, tehát mindenki ismeri a történelmből, a jobban ismert tények, hogy csak annyit mondom, hogy Elzász meg Lotaringia, ugye az mikor hová tartozott, most éppen Franciaországhoz tartozik, de nem létezett az a területi egység, amit ma Franciaország néven nevezünk, hanem volt egy Párizs környéki hűbéri központ, a Capetingek központja, és az laza hűbéri vazallusi kötelékekkel fűzte magához Burgundia hercegét, Akvitánia hercegét, ami Bordeaux környékén van, azért is mondom ezt, mert az ugye ezért érdekesebb, mert a anyagi jövedelmek származnak a bordói bornak, meg a burgundi bornak az eladásából. Tehát ezek konfliktusok voltak hűbéresek és hűbéres fejedelmek között, és az egyik 1066-ban rögtön Anglia királya lett. És ez innen, onnantól kezdve nagyon sokáig az angol királyok a francia koronát magukének, egy idő után magukénak ugye vindikálják, hogy a mai angol címerben is benne vannak a francia ugye aranyliliomok, ugyanúgy a mai napig is. Ugye.
Hát sőt, bocsánat, csak most nyilván ez nem feltétlenül társadalmi szinten, de úgy tudom, ott is jelen van, de például, hogy a foci szurkolók még megjelenítenek általában ilyen elfojtott társadalmi ellentéteket, és bizony azt látjuk, hogy ma is van egy ilyen angol-francia ellentét bizonyos szinteken, vagy minthogyha valami generációsan öröklődő kis tüske megmaradt volna a mai napig, nem?
Persze, hát a legnagyobb ellenfelük ugye Franciaország, de még valami csak a fociban, mi a rögbiben például, ugye az, amikor őket legyőzik a franciák, hát az olyan, mint amikor a 100 éves háborúban csatát veszítenek. Az abban a sportágban, ami az övék, ugye? Tehát ugye ennél rosszabb csak az, amikor a pakisztániak verik őket meg kriketben, tehát ugye, akiknek ők tanították meg a sportág művészet, de ez mind, hát a maga a három oroszlán, az is Plantagenet oroszlán, az is Anjou grófságból származik, azok ugyanúgy francia oroszlánok, de ez visszavezethet, tehát 1066-tól az angol uralkodó valamilyen módon francia birtokokkal bír, és ez konfliktusokat okoz, hogy ezeket meg akarja tartani, és uralkodók, sok esetben uralkodóként akarja ezeket a területeket együtt igazgatni. Volt, hogy a kétharmad része a mai Franciaországnak tartozik Angliához, már nem úgy ugye országhoz vagy nemzethez, hanem ezek ugye hűbér birtokként bírt területek. Ugyanúgy nem mondhatjuk, hogy egy a Horvátország tartozik Magyarországhoz, mert personál unióban állt. Így persze. Ugye Bordeaux környéke, vagy Calais környéke az az angol király hűbér birtoka volt, de attól még az a francia koronához tartozott, csak akkorban nem voltak ilyen ugye szoros ország nemzet értelmezése, de folyamatosan végig húzottak ezek a hűbéri konfliktusok alapján álló ugye feszültségek, és háborúztak is egymásra.
És ez még földrajzilag is nagyon vicces, hiszen Bordeaux környéke az aztán nem szorosan köthető az Angliához közeleső partokhoz annyira, mint mondjuk Calais, tehát hogy azért ez ilyen szempontból is nagyon érdekes, hogy nem csak annyiról szól a történet, hogy mi volt közel Angliához, és ez most majd ebben a körülbelül 100 évben, amit áttárgyalunk, ez érdekessé is válik. Azt szerettem volna még megkérdezni, hogy német-római birodalom ekkor a bizánci birodalom felé nézett, el volt foglalva, vagy miért volt az, hogy ez a két ország lefolytathatta ezt a több száz éves háborút, anélkül, hogy az európai többi nagyhatalom ebbe úgy nagyon beleszólt volna, vagy esetleg fenyegette volna bármelyiket.
Hát igen, itt is a német-római birodalomról is úgy gondolkodunk, mint birodalomról, császárság, és ugye, de a legtöbb esetben azért a német-római császár is olyan gondokkal küzdött, hogy nehezen tudott seregeket kiállítani, több ezer fő serege. Egy nagy, nagy ugye német császár, mint a negyedik Henrik, amikor át kell az Alpokon, és elmegy ugye a pápával harcolni, kanosszát jár, de hát ez egy, az óriási anyagi vállalkozás, több ezer lovagot fölfegyverezni, és utána rá van utalva a saját hűvéreseinek, a miniszteriális anyag a segítségére, rá van utalva a hátországára, azért nem egy birodalmi sereg, hanem egy 100 herceg, ahonnan a császár jön, ugye 100 vagy 100 később száli frank hercegségnek a saját serege, tehát mi mindig nemzetállamokba gondolkodunk, hogy megindul egy Vilmos császárféle Németország, a középkorban még azért nincs ilyen, egy pár hónapos háborút, ha végig tud vinni a ugye német-római császárság. A bizánci birodalom az ehhez képest azért egészen más alapokra épül, de annak meg az érdekszférái nem itt vannak, nem Nyugat-Európában húzódnak. Pár ezer fős sereg harcolnak egymással néhány hétig, néhány hónapig, sok esetben egy évben néhány hónapig van, néhány hétig van hadművelet, és nem nemzetek harcolnak egy szommi fronton, vagy egy iperni fronton ugye éveken keresztül, hanem néhány hadjáratról van szó, amelyeket egymás utáni években folytatnak.
És ennek megfelelően sokkal lokálisabbak is általában.
Igen, hát kiterjednek egy-egy bizony, nem egész Franciaországot érinti a száz éves háború, hanem bizonyos területeket, amelyek ugye gazdaságilag fontosak, amely felvonulási területek, a Szajna völgye például, ahol partra lehet szállni és meg lehet közelíteni Párizst, de vannak olyan területek, amelyek érintetlenek maradnak teljesen a háború pusztításából.
Mi történt 1337-ben? Ekkor kezdődik ugyanis a történetünk, igaz, hogy leginkább a történészeknek köszönhetően, akik valamiért ezt jelölték ki a száz éves háború kezdetének.
Hát abban talán meg lehet ragadni, hogy az angol király, harmadik Edward bejelenti az igényét a francia koronára.
Jól tudom, hogy ez egy jogosnak tekinthető igény volt?
Ez jogosnak, tehát a feudális öröklési rend szerint valóban őt illeti a ugye, korona, dinasztikus okokra hivatkozva, az egyenes ága a francia koronának, a kapetingeknek kihal, ez egy oldalágra száll át 1328-ban, de valóban ő a legidősebb leszármazottja, az angol király, a francia kapé királyoknak az egyenes ági, főági, legidősebb fiú ágán ő a leszármazottja, még akkor is, hogyha nőágon származik, és erre hozzák fel francia jogászok a száli törvény. A frankok egyik ősi törzse az a száli frankok voltak, és gondos, ügyes jogászok abban az időben utána néztek, hogy mi volt a régi öröklési rend, és már pedig ugye hűbér birtokot nő nem örökölhet, ez a száli törvény, és akkor így nőágon nem örökölhet.
Ez duplán ironikus lesz, egyrészt egy női főszereplő, mai női főszereplőnk miatt, másrészt pedig eléggé gyanítom, hogy itt nem akarták az angol uralkodót, és gyorsan kerestek valamit, aminek megfelelően nem lett volna muszáj, vagy nem
igen,
kellett.
Hát volt olyan, amikor nőágon örököltek hűbér birtokok, maguk a francia királyok is, például a Champagne grófságát, vagy Navarra királyságát, akkor 30 évvel korábban még nem zavarta őket a nőági örökösödés, de hogy a ilyen szempontból, tehát Magyarországon is van ilyen, tehát ha azt nézem, akkor ezt szoktam mondani, hogy a Szent István dinasztia, az Árpádok dinasztiája, hogy a francia módra nézem, akkor Szent Istvánnal kihal, mert nincs legidősebb fiú, ugye?
Ó, igen.
És akkor onnantól kezdve oldalágon öröklődhet, és az olyan lenne, mint 1038-ban Magyarországon találtunk volna egy jobb szabályt, hogy már pedig ugye nő által nem örökölt, és innentől kezdve akkor kihalt az Árpád ház. 1328-ban a főága kihal a kapetingeknek, mondhatni elég erős volt, mert több mint 300 éven át mindig volt fiági örökös, most egy oldalági örökös örökölte, és ezt az angol király vitatta. De nyilván nem vitatta volna, hogyha nem lettek volna gazdasági, pénzügyi, anyagi okok a háttérben. Korábban is voltak háborúk, 1290-es években voltak háborúk, és az, ott két olyan terület volt, ami gazdaságilag fontos volt, a bortermelő, ugye Akvitániának az a része, ami a tengerparton van, Bordeaux környéke, illetve Flandria, ami...
Itt a mai Belgium környéket kell.
A Belgiumnak az a része, ami a tengerhez közelesik, Brüsszeltől a tenger felé, és fontos városok vannak ott, mint Brügge vagy Gent. Ezek posztófeldolgozó textiliparban is járatosok voltak, és az angol posztó felfutása ekkor indul meg, és azokat ott szövik. Az angol gyapjút ott szövik Flandriában posztó, és ez borzasztó fontos kérdés volt. Fel is keltek flamand városok. Hübér jogilag a flandriai gróf is a francia királyhoz tartozott. A francia király rá akarja tenni a kezét a flandriai posztó aranytojás tojó tyúkra, és ez az angol király is meg szeretné magának szerezni, mert akkor már mindig átszállítják az angol gyapjút tengeren, és Flandriává szövik posztóvá, és ez egy óriási üzlet, és akkor egy krónikás, hogy a Európa összes hadseregét az angol posztó, amit Flandriában szőnek, tartja melegen. Úgyhogy ez egy óriási üzlet volt, és erre már megérte akkor végig bújni a régi törvényeket, a száli frangok törvények könyvét, hogy az hogyan szól az öröklésről.
Kellett nyilván valami kvázi kiváltó ok. Guyenne elcsatolását olvastam, hogy ez volt, ami után az angolok gyakorlatilag támadtak.
Igen, tehát két puskaporos hordó van, az egyik ugye a Bordeaux környéke, a bortermelő területek, és ott is egy hübér jogi vita nyomán magához vonja a legfelsőbb hűbér úr, a francia király. Akvitániának ez a része, ami a tengerparthoz közel van.
Ez ennek Guyenne?
Igen, az angolok sokszor Gascogne-nak mondják igazából, de az kicsit beljebb van, ismerhetjük ugye a Gascogne-i, ugye D'Artagnan-ból például ugye azt az elnevezés, sokszor Gascogne-nak mondják, de nem az, hanem az igazán fontos része, az magához vonja a francia király, és ezt ugye nem tűrheti az angol király, akinek egyébként a borkereskedelemben is beszámol. Ekkor mindig meg kell néznünk, mi van mögötte. Az angol tengeri kereskedelem legfejlettebb már ebben az időszakban, és ők tudják, a franciák nem tudják a bordói bort megfelelően szállítani. Az angol kereskedő városoknak ilyenek, nem csak London, hanem Bristol például, vagy King's Lynn keleten, azok már olyan fokú tengeri kereskedelemben vannak berendezkedve, hogy el tudják szállítani a bordói bort akár a Hansa kereskedő városaiba, és elviszik akár Danzigba, ugye, vagy Hamburgba, vagy Lübeckbe, és ezt a francia ipar városok nincsenek ilyen fejlettek, és az angol ugye koronának meg a vámbevételei ebből származnak. Tehát ugye a legértékesebb, sokkal értékesebb ez a rész, mint fél Anglia, úgyhogy ezt nehezményezi az angol király.
Értem. És akkor ugye a tengeren törtek ki a harcok, és ahogy említetted, hogy az angoloknak a kereskedésben is a tengeren jóval fejlettebbek voltak, hát hamar kiderült, hogy a hadi ügyekben is hasonló a helyzet, mert 1340-ben egy ilyen megsemmisítő vereséget mértek a franciákra. Én azt is olvastam, hogy gyakorlatilag szó szerint kell érteni, hogy megsemmisült a francia flotta.
Hát igen, volt egy tengeri csata közel ugye a flamand partokhoz, de mielőtt áttekintjük a tengeri ütközeteket, azt kell átgondolnunk, hogy ebben a háborúban nagyon fontos az átkelés, tehát a La Manche csatorna, tehát az egész a La Manche csatorna ugye partjain zajl, normandiai parton szállás, ugye ezt beszéltünk korábban.
Igen, ez is. Ez ma is elő fog fordulni párszor, tehát hogyha valaki azt hiszi, hogy ez csak a második világháborúhoz kötődik, akkor nem, gyakorlatilag minden angol-francia ellentéthez, ugye?
Amikor a Wellington herceg partra száll Waterloo előtt, az ugyanolyan part, de mindig van egy átkelés része. Tehát ez egy óriási logisztikai vállalkozás, hogy egy szigetország háborút visel a ugye, kontinensen, és tengeren kell átkelnie, és a La Manche-csatorna nem olyan egyszerű, hogy mint ma, hogy alagúton át lehet kelni alatta, bár megjegyzem zárójelben, sokan ma se választják, mert olyan drága, hogy borzasztó a csalagút, hanem még mindig kompal mennek, még a kamionok is jó része, de a korban nem volt olyan egyszerű, mert ez elég viharos a La Manche-csatorna, nehéz átkor technikájával nehéz volt átkelni. Két nap, valamikor három nap volt, amik átkeltek, és egy hadsereget áttenni azért egy óriási logisztikai vállalkozás, és ezt mindig meg kellett tenni. Ugye a napoleoni háborúkig végig ezzel szembe kellett nézni, az átkelés, így is hívja az angol szakirodalom, hogy az átkelés, hogy föl kell készülni az átkelés, át kell vinni a seregeket, a hajókat, a lovakat, ugye az élelmet, a vizet, a lovaknak való vizet például. Tehát az óriási logisztikai teljesítmény, tehát hídfőket kell szerezni mindig a tengerparton. Calais volt ilyen, hogy meg kell szerezni, akár mennyit is.
Akármilyen veszteségek.
Akármilyen veszteségek árán is. Egy évig, 13 hónapig ostromolják Calaiset, 1346-ban, és iszó 30 ezer fős hadseregeket vonultatnak fel, ami a korban sehol sem jelentek meg ekkora hadseregek, de kell egy hídfő, ahol ez egy bázis, tengeri hídfő, ahol ki tudnak kötni, és biztonsággal ki tudnak szállni. De ehhez ugye meg kellett vívni tengeri csatákat. Ezt nem úgy kell elképzelni a tengeri csatákat, hogy mint a modern korban, hogy egymást lövik a hajók, vagy a kalózhajók, hanem itt egymáshoz úsztak a hajók, gyakorlatilag egymás mellé összesűrűsödtek, és szárazföldi ütközeteket vívtak, átugráltak egyikről a másikra, és igazából nem a hajók támadták egymást, hanem ez egy szárazföldi, hogy csak éppen a lábam alatt egy deszkapadló van. Tehát ez igazából ez egy nagy tumultus volt. Igazából nem volt francia flotta. Tehát ez is úgy azt gondoljuk, hogy egy nemzetállamnak van flottája, hadihajói vannak, de a francia koronák nem voltak. Az angolnak se voltak hadihajói igazából. A hadihajók akkor születnek, amikor mondjuk a 8. Henrik megépíteti magának a Mary Rose-t, ami híres például, amikor kifutott, akkor a nagy monumentális monstrum volt, hogy 3 percen belül elsüllyedt, és ma is ott van a hullámsírban. De hadihajók nem voltak, azok sokba kerültek. Tengeri kereskedelmi hajókat alakítottak át hadihajókká, és a franciák meg genovaiakat béreltek fel, akik ugye tudnak, azok se voltak hadihajók, de ezeket felbérelték, de olyan, mint francia hadiflotta, olyan nem létezett a korban. A bérelt genovai flottát veszítették el. Az angolok is jó néhány évtizeddel később is 2-3 olyan hajó volt, ami a királyé volt, és a legtöbb az átalakított kereskedelmi hajó volt, és azok nagy teherbírású koggék voltak, ami gabonaszállításra, posztószállításra alkalmas. Látszik is a miniatúrákon, hogy ezek kereskedelmi hajók vannak egymáshoz sűrűsödve, és akkor azokon harcolnak.
Élek a gyanúpára, hogy ezek nem voltak olyan hihetetlenül nagy és véres csaták, egyszerűen csak a két flottából az angolok valamiért jobban érvényesültek, és azért meg tudták közelíteni Normandiát, majd...
Jobban értettek a hajózáshoz, gyorsabb járatú hajók voltak az angolok, tehát évszázados hagyományai voltak azért a tengeri kereskedelemnek. A francia korona igazából még a Napóleon idején sem éri el azt a szintet, mint ugye Nelson admirális a sorhajói, úgyhogy sokat kell fejlődniük, de ezek nem volt olyan akkora jelentőségű döntő csata, mint mondjuk egy első világháború beli ugye, hadiflották közötti hatalmas ütközet.
Na most ugye az első szakaszt, mert 4 szakaszra szokták osztani, gondolom ez is egy picit furán hat most még az elhangzottak tekintetében, de az első szakaszt azt talán úgy zárhatjuk le, hogy volt egy poitiers-i csata, ahol viszont már túlerőben voltak a franciák, és ott mégis szárazföldön az angolok tudtak nyerni, ráadásul elfogták második Jánost, aki akkor a francia király volt.
Király volt, igen.
Hát ugye ezt követte 1360-ban a franciáknak egy rendkívül kedvezőtlen béke, ugye azért, hogyha a királyotokat elfogtuk, akkor nem vagytok túl jó alkupozícióban. Minek köszönhető, hogy az angolok még túlerővel szemben is nyerni tudtak a szárazföldön?
Ezt vissza lehet vezetni azért elég messzire, tehát az angol és a francia hadszervezet közötti különbségekre lehet kitérni. A francia hadszervezet egy hagyományosabb, hűbéri, feudális hadszervezet volt, amikor a francia király hadba szólított, az hasonló, mint hogy nálunk van egy ugye felkelés, egy hat felkelés, amikor a hűbéreseknek hadba kell állniuk a francia király hívására, de ez egy hatalmas hadsereg volt, nagyon nehezen mozgott, és hadba szálltak ugyan a francia bárók és a francia ugye nemesek, de ugye ez egy hűbéri kötelezettség volt, és nagyon sokszor a francia korona nem tudta ellátni ezeket a hatalmas, a duzzadt, több kilométer hosszú hadoszlopokat kell ellátni, egyáltalán valamikor nem is látták, hol van a vége. Elindult a francia király, volt, amikor belefulladtak a sárba, mert nem voltak előrelátóak, nem biztosították az átkeléseket a folyókon, és ezek ugye nagyon nem volt egységes parancsnoknak, nagyon széttartó volt a francia bárónak a zöme, nem Poitiers csatában is a leírások szerint nem engedelmeskedtek egymásnak, mert hogy van az, hogy a burgundi herceg elfogad utasítást a bretanyi hercegtől, tehát nem volt egy ilyen. Mindenki egyedül akart harcolni, és mindenki a diadalt akarta. Ugye lovagi tornákat akartak vívni egyen, párbajozni akartak a csatamezőn, az angolok sokkal pragmatikusabbak voltak ennél. Visszavezethető ez a 13. századnak a Velszi hadszint erejére például, amit mi is jól ismerünk, ugye Velszi bárdok, és valóban, amit a tartomány oly sok jót terem ugye az angol korona számára ezeket, és Skóciát is, első Edward angol, aki nagyapja volt ennek a harmadik Edwardnak, aki most hadakozik, Velsz és Skócia meghódításával hát olyan anyagi forrásokra lelt, amivel ugye biztosítani tudta az angol seregekben, hogy ezeket fizették. Tehát ezek nem mondanám abból a szóval, hogy zsoldos, hanem szerződést kötöttek, fizetett szerződés útján szerveztek seregeket, meghatározott napi fizetséggel bírtak az angol seregek, ellátással bírtak, nagyon jó volt az ellátásuk, másrészt a területi pusztításra nagyon tudatosan készültek, már Velszben is egyébként, ugye ha magunk elé idézzük az Arany János versét, akkor bevonulnak Montgomery várába, és minden, ami ott van, azt az angolok elviszik magukkal. Ugye, és a Montgomery a várura vendégli a király, persze, mert más választása nincsen, csak hogy vendégei a királyt, és ugye minden, ami ugye nézni is terek, ami ott van az asztalokon, azt a francia hadszíntereken is ezt csinálják az angolok, hogy van egy rablóhadjárat, van egy francia kifejezés erre, a chevauché, az, ami azt jelenti, hogy szó szerint, hogy lovaglás, hogy amikor egy területet megszállnak, akkor tudatosan felprédálnak mindent. De egyházi tulajdont is, tehát kolostorokat is.
Ami csak úgy
ami másik. Csak is. Tehát vannak olyan leírásaink, hogy már annyi volt a vörösbor egy-egy kolostorban, hogy már a lovak is vörösbort ittak. A galambokat, a posta galambokat is megették az angolok, mindent, ami a kezük ügyébe került, és egy pusztító háború is volt, hogy fölégették az éléskamrákat, elvitték a marhákat, de ezeket célzatosan csinálták, tehát kiürítették a francia területeket teljesen. Tehát ugye tudatosan mentek, városokat, kolostorokat szálltak meg, és ezt már Skóciában is alkalmazták, a skót hadcentereken, hogy módszeresen gyűjtöttek össze mindent, és gyakorlatilag a francia területeken úgy haladtak szépen előre, hogy mindent elraboltak, és ezzel ugye olyan előnybe kerültek, hogy le tudták győzni a sokkal nagyobb francia hadsereget, mert kevesebb, jobban szervezett hadseregek voltak, napi díjjal fizetett angol szerződéses zsoldosok, akik egyébként maguk is ugye rabolhattak, és megszerezhették az anyagi jövedelmét.
Sokkal több motivációjuk volt, és sokkal egyenesebb parancsolati lánc is.
Egyenesebb parancsi lánc. Tehát ott a Lancaster hercege maga is ugye napi díjat kapott, és ugye meg volt szabva az, hogy ki a hadsereg parancs.
Ez tök modernnek tűnik amúgy, már van legalább maga a felfogás. Maga. Tehát az sokkal modernemnek tűnik nyilvánvalóan. 1360-nál járunk, és ez a béke, ez mit tartalmazott? Csak azért kérdezem, mert ezt a békét hamarosan ugye majd felrúgják a franciák, de mit rúgtak fel?
Ez az első szakasz, de hát ezt is, hogy később kreálják ezeket a szakaszokat, második világháború szakaszait se, ugye most a korban a kortársak tudták. 1360-ban hatalmas területek maradnak az angolok kezén.
A mai Franciaország területén.
A mai ország, jó, kétharmadai értékes területek maradnak a francia király fogságba kerül, de aztán úgy kell elképzelni, hogy ugye bezárják a talaj mélyére, hanem ugye ez ilyen szabad fogság, bármit csinálhat, kockázhat, lovagi tornákra járhat. Tehát viszont nagyon jól él Londonban, és még az angol koronának kell ellátni. Bármire szüksége van egy királynak a fogságba is, ugye azt fizetni kell, bármilyen ötlete van. Tehát viszont nem egy ilyen rossz dolog volt fogságba lenni, de a váltságdíj az óriási teher volt egyébként. 1660-ban övék lett, de nem volt fölkészülve egy viszonylag kevesebb népességgel bíró Anglia, azért nem volt felkészülve arra, hogy területet is tartson meg a kezén. Tehát ez lesz majd a háború későbbi szakaszának is a...
Egy ismétlődő...
visszatérő nehézsége, eleme. Hogy az egy irány, hogy ha elmegyünk és elpusztítunk mindent, és ezzel a sevóséval, a rablóhadjárattal mindenre ráteszünk a kezünket, amikor már békeidő van, és ugye igazgatni kellene azokat a területeket, beszedni az adókat, és a békeidőben ezeket a területeket kormányozni, az már nehezebb. Be kell rendezkedni a területnek a igazgatására, és 1860-ban ez már nem működik, sőt, a hatalmas katonatömegeket sem tudom akkor fizetni, amikor már nincs hódító háború.
Hogyne, tiszta sor, és 1360 és 1380 között ebben a második szakaszban franciák szépen összeszedik magukat, és teljesen kiűzik az angolokat majdnem az egész kontinensről. Calais-t ugye azt megtartották. Azt
megtartja. Igen, és az angol korona az kénytelen szabadjára engedni a fizetett katonáit, nem tudja tovább fizetni, azok viszont nem térnek haza, hanem 1660 után kompániákba verődve, ez a kompániák, nagy kompániáknak a háború, és zsoldos kompániákat alkotnak, de egyébként te abszolút vegyesen, tehát bárki lehet tagja.
Értem.
Ezek ez ilyen vegyes válogatottak, úgymond, hogy franciák, bretonok, gaszkonok, szavoyaiak, mindenki, svájciak együtt van, és azok meg ugye prédálják egész Dél-Franciaországot 1360 után, amikor egyébként béke van.
Ebből gondolom nagyon elegük lehetett hamarosan a franciáknak.
Igen, és ugye, és akkor indul egy Párizst is veszélyeztetik a kompániák, egész Burgundiát veszélyeztetik, és indul egy olyan ellenakció a francia királyság részéről, amiben megpróbálják a parancsnoklatot egységesíteni, egyszerűsíteni, felszerelnek hadsereget. Van egy Bertrand de Guesclin nevű hadvezetési, hadszervezési innovátor, egy ilyen francia hunyadi, aki összeszedi a francia seregeket, és legyőzi az angolokat nagyon sokszor. Azokat, akik már egyébként nehezen tudják fizetni, még mindig át kell a tengeren túlról kell még mindig ellátni. Tehát a tengeren túlról kell megvédeni azokat a városokat, amit én birtokolni akarok, ugye nehéz helyi utánpótlás megszervezés, és egy elkerülhetetlen, hogy hosszú évtizedeken keresztül ezt tudják biztosítani az angolok ezt a... Meg akik megszedték magukat a háborúban, hazamennek, és ugye nemesi kúriákat, várakat építenek. Sokszor a francia hadszíndereken szerzett pénzből gazdagodnak be, hogy alapítanak nemesi dinasztiákat az angol családok. Mai napig is élnek olyanok, akik annak idején a Crécy csata után szedték meg magukat rablások. Egyébként tudjuk, hogy melyek kastélyok épültek francia rablott pénzből.
Az kemény.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda. Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
És akkor itt 1380-nál gondolom azért van a lezárás, mert addigra sikerül Calais-n kívül gyakorlatilag mindenhonnan kiűzni Angliát, majd mintha véget ért volna minden, egy békeidő következik, amíg az angolok, bár Calais-t még maguknál tartják, de egyáltalán nem támadják meg, sem a korábbi békére hivatkozva, semmi másra hivatkozva a franciákat, és itt közben még uralkodókat is váltunk, amíg eljutunk 1413-ig.
Igen, hát itt azt gondolná az ember, hogy valóban béke van, és ezt a két részt nagyon nehéz összeilleszteni a 100 éves háborúban, mert tényleg nem, tényleg nem zajlanak hadi események 1390-es években. De Angliában van dinasztiaváltás, trónharcok vannak, ugye ott a trónok harca állandóan zajlik 1066 óta, ugye szinte még mai napig is csak a bulvárlapok hasábjain azt lehet mondani, hogy a dinasztiák cserélődnek, vannak eretnekek elleni fellépések, a lollardok ellen, tehát sok mindennel foglalkoznak az angolok is, és 1410-es években feltűnik egy új dinasztia, a Lancaster dinasztia, egy új sarja, az 5. Henrik angol király, aki fel akarja újítani a háborút, azzal is nyilván, hogy az ő édesapja, a 4. Henrik új dinasztiából származik, az előtte a trónon ülő 2. Richard lemond a trónról, de hát eléggé kemény érveket sorakoztatnak fel ellene, és utána rejtélyes módon meghal. De hát már ilyen a trónok harca Angliában mindig is, hogy nem tudjuk, hogy hal meg a király, és miért hal meg, de bizonytalan a legitimációja a Lancaster háznak, ezért is azzal akarja 5. Henrik ezt megalapozni, hogy új hadi sikereket akar aratni.
Teljesen belső érdekből azért, hogy a saját dinasztiát megerősítse, vagy kiújítja a háborút.
Kiújítja a háborút, ez egy ugyanazt csinálja, mint a
francia királysága szemben,
francia királysága szemben, ő megint felújítja, hogy francia királyság jogos örökköse, és ugyanazokat a hadi sikereket próbálja meglovagolni, mint annak ide. El kell a polgárháború szelét azt ugye, azzal lehet ugye, elnyomni, hogy akkor hadi sikereket érek el külföldön, és újra tudom akkor az új embereimet földhöz juttatni, mert a korábbiak, akik földhöz jutottak, azok már nem biztos, hogy az én szekeremet tolják.
De ez magában elképesztő, tehát, hogy itt gyakorlatilag a háború az egy gazdasági eszköz volt. Szegény franciák, most nem azért, mert egyik vagy másik fél pártjára akarok állni, szegény franciák meg úgy lehettek vele, hogy nem ár. Kb. Nem, tehát ők ezért most azért nem tettek aktívan semmit.
Hát és Franciaország is belső széthúzással volt terhelt, ott is két főúri párt harcolt egymással, nem, szinte meg kell nekem is nézni az évkönyveket, hogy most melyik évben Párizs, melyik pártnak a kezén van, melyik ugye az Orléani párt, vagy ugye Armagnac párt, ugye a két vezetőt, főúri ligák vezetőit meggyilkolják nyílt színen, tehát ezek, itt a franciák is tesznek azért, hogy ne tudjanak védekezni, viszont az angol korona meg azt csinálja, ami ez a legjobban ért. Újra partra szállnak, megszervezik a háborút. Az 5. Henrik, ez még inkább hadra termett fiatal ember, mint a 3. Edward, és
Normandiát el is foglalja 1417-ig, tehát 15-ben szállnak partra, ha jól tudom, és 17-re már egész Norma. Az nem kis terület egyébként.
Igen,
Normandia,
és ők meg is tudják tartani. Tehát ez most más jellegű háború, ugye 5. Henrik tanulva a korábbi ugye, tapasztalatokból megpróbál a várakba helyőrségeket ültetni. Nem csak kirabolni a területeket, hanem területi igazgatást is létrehozni, és egyenesen ugye egészen Párizsig jut, sőt, ugye halála után bevezik Párizst is. Gyakorlatilag a francia király kiszorul Párizsból, de azt azért még azt hozzá kellene tenni, hogy ugye van a hadszervezeti, hadműveleti, fegyverzeti előnye az angoloknak, ugye, hogy a franciák, erről nem beszéltünk, ugye a hagyományos nehézlovas, páncélos lovagi harcmodorral harcolnak. Az angoloknak meg van egy, ugye, ez a tagadhatatlan az előnyük, ahogy a gyalogos hosszú íjászoknak az alkalmazása a harctéren, sőt azoknak a mozgatása. Tehát az nem csak az íjászokat leteszik, és ugye a harctér egyik pontján kilövik a nyilaikat, hanem azok lovas íjászok, és lovan tudják őket mozgatni a harctér egyik-másik oldalára, és az Agincourt-i csatában szerintem meg kell említenünk 1415-ben, mint a Crécy csatában óriási érvágást okoznak az angol íjászoknak a ugye, borzasztó erejű, és egy percen belüli, nem tudom, 6-szor, 8-szor kilőtt nyilvesszők a francia lovak seregre, akik nem tanultak semmit, és ugyanúgy lovasrohammal akarják őket legázolni.
De nem tudják megközelíteni gyakorlatilag az angol sereget, illetve gondolom nincs az a páncél, ami ilyen erejű illati.
Hát meg tehát nagyon nagy a tűzgyorsasága az angol íjászoknak, és maga az közelengedik őket magukhoz, és egy bizonyos távolságon belül meg sok esetben bárhol eltalálják ezeket az angol íjak. Nem kell halálos sebesülést okozni, elég
hát
az,
persze,
hogy
egy súlyos lovat,
vagy súlyos sebesülést, ugye a oroszlán szívű Richard is csak a vállán talált el egy számszerű nyilvessző. A mai orvosi technikával egy hétig kórházba fekszik, utána visszamegy dolgozni.
Igen, értem.
Abban meg belehalt a vérmérgezésbe, aha. Ugye ez másképp, ez egy erős nyilvessző, valakit eltalál akár a combján, abba a kororvosi viszonyat ismerve vele lehet halni, tehát ezt azért mindenképpen, mert ez az újítás ez hozzátartozik. Hogy
és akkor nem kell abból kiindulni, amit a filmekben látunk, ha valakit eltalált így egy nyilvessző, az nem hősi módon lovagol tovább, hanem valószínűleg visszafordult, nem?
Hát ha lovat eltalálja, akkor is sok esetben nem tud felkelni, már nem azért, mert nem tudna felkelni a páncél súlya miatt, hanem akkora a sérülés. Tehát, hogy egy angol hosszú így nyilvessző mondjuk 300 méterről eltalál, vagy 100 méterről eltalál valakit, lóval együtt hatalmasat bukik egy ilyen 6-800 kilós hadimént el kell képzelni páncéllal, egy bukik egyet, mint
örüljön
egy,
neki, hogy életben van.
Tehát, mintha, nem tudom, mint egy amerikai foci lenne, és akkor ugye, és akkor ott az emberek repülnek 6-8 méter lóval együtt, nem biztos, hogy föl kell. Lehet, hogy nem hal meg, de nem biztos, hogy föl kell. És ha nehezen mozog, akkor a gyalogosok meglepik, és sokszor úgy oltják ki az életét, hogy ki is. Hát ez a háború, tehát ott rögtön kirabolják a lóval elbukott francia lovagot, ugye, és sokszor az életétől is megfosztják, mindenétől megfosztják, tehát ez egy brutális, kíméletlen háború, a középkori háború. Ezt akartam még elmondani, hogy ezt tudatosan alkalmazzák, íjászokat alkalmaznak, gyalogosokat alkalmaznak, helyőrségeket alkalmaznak, és ezzel területi ellenőrzést tudnak tartani az angolok. A 1418-19-20-as évek elejéig.
Na, van ez az 1420-as trojéi szerződés, remélem jól mondom. Hát itt, amit olvastam róla, az alapján gyakorlatilag, mintha a francia királyság kb. Elveszett volna, de gondolom, hogy ennyire nem kell komolyan venni a dolgot.
Két frakció, vagy két liga harcol egymással, a burgundiak igazából elárulják a francia koronát, mert átállnak az angolokhoz. Tehát a Burgundia az egy Franciaország, egy önálló hercegség, ami önálló politikai pályára akar állni, és önálló királysággá akarja szervezni magát. Mondom, hogy Burgundi ekkor magában foglalja Flandriát is, meg a legértékesebb Elzász, Lotaringia, a mai Belgiumnak a területe, de sokkal ugye, gazdagabb állam lenne, hogyha a királya lenne, mint Franciaország, és akkor ők ugye átállnak az angolokhoz, és megérzik azt, hogy a franciák gyengék lesztek, és a francia dinasztiai gyakorlatilag a legfőbb támogatóját veszti el. És nyilván abban reménykednek a burgundiak, hogy egyszer ezen a területen, egyszer majd ez, ami Németalföld és a mai Benelux államok, ez ami Burgundia, egészen a burgundiai borvidékek, ami az egésznek az alapja, az egy önálló államba szerveződne, az egy önálló politikai tényező lenne Európában. Már
hát új ez típusú. Jó sok száz évvel később, de sikerült egyébként, ha belegondolunk.
Igen, és ugye emiatt ugye nyitva van az út Párizsig. Gyakorlatilag be lehet masírozni Párizsba, és a francia királynak ugye el kell menekülnie. A francia király egy vidéki kastélyba húzza meg magát, és az angol király fia, aki meghal az 5. Henrik, és a 6. Henrik lép a helyébe, egy gyermek király, az gyakorlatilag Párizsba tölti az idejét. Párizsba megkoronázzák Franciaország királyává. Hoppa. Párizsban.
És akkor hogy nem ért véget Franciaország, vagy francia királyság ebben a pillanatban? Mert hogy már két évvel később visszatámadnak, és itt azt írtam fel magamnak, hogy is jönnek ide a skótok, mert jól tudom, akkor a skótokkal valahogy sikerült szövetkezni.
Hát ez úgy is hívják, az ősi szövetség, az Old Alliance, amit a skótok mindig a francia. Hát ez nyilvánvaló az a harapófogó hatás, hogy ahogy a Stuart Mária és a francia udvarban nevelkedik, mindig volt egy ilyen angol ellenes szövetség, mindig is számíthattak, de ez több száz évre megy vissza. Számíthattak a franciákra, hogyha az angolok partra szálltak Normandiában, 1340-es években, akkor északon a skótok betörtek Yorkig, például francia pénzen, nyilván sok. Ez mindig ez volt, tehát ezt készültek is, tudták is, hogy a skótok mindig a franciák. Tehát ilyen módon akkor ez nem csak két dinasztia háborúja, hanem nagyon sok olyan résztvevője is van. Sokszor spanyolok is, Kasztília is bekapcsolódik, tehát szokták a történészek kiterjeszteni is, azt mondani, hogy ez egy világháborúszerű dolog volt, de több hatalom, Flandria vesz részt benne, de a skótok azért mindig ott voltak, és ha kellett, akkor szóltak a skótoknak, ők betörtek Észak-Angliába, és sokszor nagy pusztítást végeztek valóban, és skótok is harcoltak a francia hadsereg. Volt, amikor a skótokat vettek bérbe, skót zsoldosokat a franciák, de amikor már az 1420-as évek végén több mint kétharmad részét Franciaországnak ugye birtokolja az angol korona, ez már túl sok.
Gondolom gazdaságilag is.
Gazdaságilag, tehát ezt nem lehet fenntartani. Tehát Párizst fenntartani, a párizsi medencét, Orleánt ostromolják, ez a kulcspont, hogy ha elveszik Orleán, az már Párizstól délre van, megnyílik az út mindenfelé, és de ekkora óriási területet nem tud 1413-tól 29-ig több mint 10-valány éven keresztül igazgatni az angol korona.
Megpróbálta, de belebukott.
Belebukott abba, hogy nem lehet motiválni, nem lehet fizetni, újabb és újabb utánpótlásokat kell áthozni Angliából, ami nagyon drága, nem lehet újra és újra kirabolni a területeket, hiszen azok már az én területeim. Addig lehet kirabolni, amíg ugye az ellenséges terület, de amikor már én igazgatom, akkor adót akarok szedni, és nem kirabolni, és akik meg a rabló vállalkozásokra vannak ugye szocializálódva, és megmondják nekik, hogy holnaptól már nem menjetek rabolni a szomszéd kolostorba, mert már mi
uralkodunk. Ez már milyen, mert
ez már miénk, és hogy ez akkor furcsa, de akkor honnan? Jó, hát akkor fizestetek nekünk, honnan iszunk bort, honnan eszünk kenyeret, lisztet, ugye ezeket el kell látni a helyőrségeket, ez nagy falat már, ez már modern háború, amit nem bír. A kor színvonala nem bír el az angol korona.
És ettől függetlenül is, ahogy mondtad, ugye Orleán ostroma nagyon fontos volt, és ezzel eljutunk a negyedik szakaszig, mert hogy 1429-ben történik valami, és színre lép, ha jól mondom, akkor Jeanne d'Arc.
Igen, és igen, ez egy...
És ez egy hölgy. És szerintem az egész történet nagyon érdekes, nagyon örülök, hogyha egy-két percben ezt összetudod nekünk foglalni, de azért arra most külön szeretném felvinni a figyelmet, hogy a kornak a szokásai azok szinte lehetetlenné tették azt, hogy legyen egy női hadvezér, és tényleg egészen elképesztő dolgokon kellett Jeanne d'Arcnak végigmenni, mire kvázi hadvezérként tényleg megjelenhetett.
Uh-huh. Hát valóban egy parasztlány, valóban egy lotaringiai parasztlány, aki ugye hangokat hall, és megjelenik neki Szent Katalini Szűz Mária, és valóban egy írástudatlan parasztlány, aki egy ilyen misztikusként, egy óriási népszerűségnek örvend egyébként.
Mert Szent Johanna Szent Johanna ismerhetjük később, ugye az egyházból később.
Hát a korban eretneknek számított, ugye nem lehet csak úgy egy földi halandónak meghallani Szent Katalin kinyilatkoztatását, és a fennálló egyház rendjét ugye megkérdőjelezni.
De ő nagyon hitt ebben, tehát ő hallotta ezeket még kiskorában, és ott azt hallotta, hogy ő már pedig neki kell itt kitakarítani hát igen, az angolokat.
Viszont már teljesen kilátástalan, el kell képzelni, a helyzet kell hozzá, hogy egy teljesen kilátástalan Franciaország, hogy évtizedek óta ugye az angolok rabolnak bennünket, elviszik minden, ők uralkodnak felettünk, Párizs is az övéké, és a seregeink meg nem tudnak, föl sem tudnak állni. A francia király egy vidéki kastélyban gyakorlatilag pár fős kísérettel éppen csak, hogy el tudja tartani magát, és ugye nincs ellenállás. Tehát elveszett az országunk, itt vannak az angolok a nyakunkon, nem tudnak, a király se tud, a bárok, a nemesek nem tudnak segíteni. Az egyház se tud, ment a javait. És akkor csak egy cikra kell hozzá, hogy akkor jön valaki, aki azt mondja, hogy higgyetek bennem, majd én kiűzöm az angolokat. És ez
lett egy parasztlány.
Igen, és
muszáj ezen a ponton megkérdeznem, hogy mennyire biztosak a forrásaink? Tehát ez sokkal inkább legendának tűnik ezen a ponton, józanésszel gondolkozva, mint valóságnak.
A periratok azok, amikor perbe fogják később, ugye a Jeanne d'Arc perei iratai megvannak. Tehát ezeket ő maga vallotta be, és őt a szemtanúk állították, tehát ő maga mondta.
Akkor el. Nagyjából biztos lábon áll.
Ezeket biztos lábon áll, hanem nyilván, mondom, a környezettől, a történeti kontextustól nem lehet elvonatkoztatni. Tehát mindenben reménykedtek már a francia parasztok, nem védte meg őket senki. Jön egy parasztlány, és nekik ugye beszél, kiáll a mező közepére, és beszél, föltüzeli őket az angolok ellen.
Ezt először Lotaringiába teszi meg?
Megy nyugat felé, Párizs felé, hogy elkeresi a királyt. Sártban, Párizsban az angolok vannak, és először nem akarják beengedni, nem akarják komolyan venni, mert kidobják az udvarból, de akkor vannak követői. Tehát amikor már mozgalom már válik, akkor azért szöget üt a fejébe a francia korona egy minisztereinek, hogy hát és igazából ezt is megpróbálhatjuk, mert ennél rosszabb már nem lehet.
Igen, igen.
Hát, és népszerű. Kiáll, és egyre nagyobb tömegek követik, akiket nem tudunk fizetni, hogy hadban álljanak a angolok ellen, nem tudjuk őket ellátni, nem tudunk hadsereget felszerelni.
De az egyetlen esélyünk, hogy ők a mozgalmi indulattól vezérelve oda mennek az orleáni ostromba, és segítenek.
Fűtve, igen, hogy akkor itt van több ezer fős tömeg, és azok meg tényleg kapár kaszát megfogva odaállnak a parasztlány mellé, aki gondolja, ő Isten küldötte, és akkor ez egy eleve elrendelés, mert Isten így fogja megbüntetni az angolokat, az isteni gondviselés bennünket fog segíteni, és akkor harcba megyek, lehet, hogy meghalunk a 3000-ből, ugye 1300-an, de nincs veszíteni valunk, és az angolok meg már úgy állnak velük szembe, hogy nem kaptunk fizetést, nem kaptunk bort, a lovunk lesoványodott, vissza kéne már menni Angliába, mert minden én is szeretnék kastélyt építeni magamnak.
De... És akkor megjön ez a plusz sereg Jeanne d'Arc vezetésével, és ez tényleg átfordítja
igen,
a dolgokat.
És a francia korona a király tanácsadói meg azért meglátják benne egyszer már. Az a kulcs momentum, hogy egyszer már nem dobják ki a várból. Hát hallgassuk meg. És akkor, mint egy ilyen modern, nem is tudom, politikai tanácsadó a király mellett, hogy hát próbáljuk meg ezt a parasztlányt, akkor támogassuk. Hát ők is félnek tőle, azért nem jó, hogy több ezer fős parasztsereggel szembenézni.
Ennek később lettek is következményei.
És akkor, de mi van, hogyha az angolok ellen fordítjuk őket, és akkor adjunk melléjük sereget, tehát a katonáinkat, adjunk melléjük lovagsereget, és játsszuk el, mintha ő vezetné a lovagsereget. Tehát minden erőnket tegyük össze, ami még van, és ezzel a felbuzdulással Orleánt ugye fel lehet menteni, ami ugye nem, hát pár nap lenne hátra Orleánnak, de fel tudják menteni ez óriási fegyvertény is. Hát ez innen már politikai propaganda is, hogy a mellettünk, Isten mellettünk áll, küldött egy jelet, és az angolokat innentől kezdve nem tudnak megállni, mert ugye óriási felbuzdulással harcolnak azok a francia katonák, akik évtizedekig nem voltak bevethetők a front.
Ez érdekes, hogy ugye nem beszélünk nemzetállamról, de itt valami olyasmi történik, hogy sikerült a franciákat, nem akarok még nemzetként rájuk nézni, de sikerült összefogni, nem?
Igen, ott vannak az angolok, akik itt vannak, és ellene meg kell őriznünk a király. Ez mindenképpen egy összetartó, összekovácsoló erő, hogy mindenki, aki itt van, akkor vegye fel a fegyvert, és akkor vigyük el a királyt, és engedjük meg, hogy koronázza meg Reimsbe. Visszavesszük Reimsbe szokták koronázni a francia királyokat, és még azt a szentségtörést is megengedik a király jó politikai tanácsadói, hogy megkoronázza Reimsben a királyt, egy parasztlány koronázza meg, ugye? De azt, hát próbáljuk ki, hát ha bejön ez a jó kis ugye, PR akció, hogy és akkor igen, és akkor a francia király megkoronázza, és akkor Isten elrendelése. És az angolok meg ugye ettől függetlenül is biztos, hogy megállna. Tehát ha nem jön a parasztlány egy-két éven belül, vissza kell, hogy majd vonuljon. Tehát nem bírják.
Nyilván nem az volt, hogy itt az ereje teljében lévő jól ellátott angol sereget
szorították vissza. De az utolsó utáni pillanatban jön egy ilyen szikra, és ez, hát ez így a kettő egybecsengés, vagy összeállása, egybeállása okozza, és ott valóban visszahódítják a területeket elég sokat.
1453-ig konkrétan megint oda lyukadunk ki, hogyha jól tudom, hogy Calais kívül már minden visszakerült. Tehát, hogy ez a lezárása a 100 éves háborúnak.
Utána még Andalkféle mozgalom is kifulladt, de még van egy 1940-es évekbeli ugye, felfutása a háborúnak, de akkor újra jön a trónokharca újabb fejezete, mert ottan Angliában megint két dinasztia ág harcol egymással.
Ez már a rózsák háborúja.
És ez kihat a francia hadszínterekre is, mert ugye a francia hadszíntereken, akik otthon rivális politikai ligákhoz tartoznak, nem biztos, hogy egymás mellett ugye tudnak állni a külföldi frontokon, és ami egyszer már ugye 1910-es években kifullad, azzal a technikával nem lehet ellátni hatalmas területeket Angliából. Azt kell még megmondani, hogy ebben van azért része a francia koronának is, hetedik Károly az a király, akit a zsandár megkoronáz, egy új hadszervezeti reformot hoz, és felállít valóban fizetett egy fél regulális seregeket, ami nem állandóan áll hadban egész évben.
De legalább most végre tanulnak.
Végre abból, van egy olyan francia hadsereg, amiket több ezer főt ki lehet állítani úgy, hogy hónapokon keresztül engedelmeskedik, fizetem őket, és ez az már egy olyan újítás lesz, ami a kicsit megtépázott angolokkal szemben azért folyamatosan tud területeket foglalni, csatákat nyerni. Ijászok is vannak a francia seregben, gyalogosok is vannak, tehát ezek mind olyan momentumok, ami nem csak azért veszíti el Anglia a háborút, mert ugye a rózsák háborúja kitörés elveszítik, hanem van a franciáknak is meg, itt valóban megvan egy pozitív.
Megcsinálták végre a házi feladatukat.
Még
csak nagyon röviden, Jeanne d'Arc ezt nem éli meg, hogy itt a franciák végleges győzelmet.
De mert az, hogy ugye jó, hát vissza tud foglalni területeket, de mi van, hogy egyszer visszafordul, és akkor eljön hogy a francia bárók és a francia egyháziak ellen, és hogy azt a hatalmas nagy mozgalmat ellenünk fordítja, tehát azért a felforgató békepontok, azok sose jók, azoktól hát közmegegyezéssel megpróbáljuk akkor elveszejteni. Tehát mindenkinek az a jó, nem él tovább.
Egyszer csak boszorkány lett belőle.
És abban megegyeztek a franciák is, a burgund, minden politikai szereplő megegyezett, hogy gyerekek, most megállunk, de itt az senkinek se jó, hogyha továbbra is ezt a fajta tevékenységet folytatja, mert átterjedhet Angliára, átterjedhet a birodalomra. Azért
szerencsétlen megégették egy téren hozzáláncolva. Szóval, hogy ez tényleg az a középkori kegyetlen kivégzés, amit tényleg a filmek Igen,
de az angolok égették. Tehát normandi területen az angolok égették meg, de az ottani egyház francia származású tagjai szavaztak a halálos ítéletre. Tehát ez ilyen amikor a felek a frontharcokon megegyeznek valamiben, hogy jobb az, hogyha...
Mindenkinek jobb, szegény Szent Johanna. Csak 2-3 kérdés itt a végére röviden, de hogy olvastam több helyen, hogy esetleg ennek volt-e vallásháború vetülete. Volt bármilyen ilyen jellegű megfogható vetülete ennek a 100 éves háborúnak, vagy ennek a hosszú háborúnak 100 évének?
Hát ilyen nehéz így azt mondani. A igazi vallásháború az majd a 16. században, amikor már hugenották vannak, ugye, vagy a német evangélikusok, luteránusok elleni. Itt azért van olyan vetület, hogy van egy eretnek mozgalom Angliában, a Lollardok, a Wycliffe-nek a követői, nagyjából az olyan Husz János is ezt fogja majd követni Csehországban, de ez nem befolyásolja a háború menetét. Tehát vannak eretnek perek Angliában, de ha az az eretnek éppen egy nagyon fontos hadvezérem, vagy nagyon fontos ugye, pont a háborús képezetben, akkor őt nem fogjuk elítélni. Tehát ez ilyen szempontból nem. Nyilván az angol propaganda kihasználja azt, hogy a franciák most már eretnek. Mielőtt még a zsandárkot megégetik, hogy akkor mi már most már az eretnekek elleni harcol, mert a franciák mind eretnekek, hiszen egy eretnekek.
Akkor is ment a PR kampány. Magyarán, igen, tehát ez nem egy újdonság. Azt szeretném még megkérdezni, most ez tényleg csak egy filozofikus kérdés, hogy gyakorlatilag az történt, hogy az angolok kétszer elfoglaltak francia területeket, majd amikor gazdaságilag ezt nem bírták, a franciák visszaverték őket. Szóval itt van ez a 100 éves háborúnak nevezett valamire, végére gyakorlatilag nem változott semmi. Ezt mondhatjuk, nem? Mert akkor elég értelmetlen öldöklésnek tűnik így utólag. Még akkor is, hogyha egyenként érti az ember, hogy mikor miért robbant ki, bár ugye, amit mondtál ott ötödik Henrikről, hát az mondjuk az elég kemény, hogy teljesen belső érdekekből.
Hát azért megmaradt a végére Calais. Az egy kis ország a Calais. Nem egy város, de úgy kell elképzelni, mint egy ilyen, nem tudom, duty free zónát, ugye mondjuk. Hogy egyébként ez így marha érdekes, mert amíg ugye sokat jártak kompal az angolok régen, ugye Franciaországban, mert a hajón, amit fogyaszt az ember, az vámmentes, és amit ott meg lehet inni, az ugye rögtön olcsó volt, de ugye van egy hídfő, tehát van egy olyan területem, ami nem csak egy város, hanem egy erődrendszer, több várral, erődökkel, az egy középkori Európának egyik legnagyobb városa lesz Calais 1453 után is, és óriási kikötő, és az angol gazdaságnak egy olyan szelepe, hogy akkor van egy hídfőm a kontinensen, ahová vámmentesen tudok kereskedni az enyém, oda óriási raktárakat tudok létesíteni, és onnantól kezdve gyakorlatilag a kontinenssel, Flandriával van egy élő kapcsolat, és nem kell ugye francia területekre behajóznom. És ezt kiépítik egészen 1559-ig, amikor elvesztítik, kiépítik egy olyan központtá, gazdasági központtá, ami valóban egy egyedülállóvá teszi ezt. Kevéssé ismerjük itt, de nem csak egy picike város van, hanem ha van egy hídfőm, akkor az már nagyon sokat jelent.
Tiszta sor, és gondolom nem úgy kell elképzelni, hogy a helyi lakosokat kiüldözték onnan, hanem ők azért voltak, aki ott maradhatott.
Voltak, hát ugye nem úgy kell elképzelni, nincs nemzetállam, tehát ha én kalai kereskedő vagyok, akkor én kalai kereskedő vagyok, és akkor én magam ugye kalai vagyok, nem akarok a francia nemzetért meghalni a fronton, hanem regionális identitások vannak, normandiai, vagy északnó, pikárdiai identitás, és ha éppen az angol korona alá tartozom, de jó kezelnek az angol királyok, akkor el tudom fogni, ugyanúgy télen is Bordeaux-körn. Igen, úgyhogy ez így működött, és ez egy működőképes konstrukció volt.
Utolsó kérdésem az adásban, hogy van-e esetleg bármi, ami a 100 éves háborúval kapcsolatban szerinted még fontos megemlíteni, avagy például tévhit úgy érzed az emberekbe, vagy ebbe a történelemkönyvek lapjain, és hogy emlegessük fel.
Meg lehet nézni, az emberek általában mondjuk hogyan tájékozódnak. Mondjuk én úgy találom, hogy amióta megjelent a 1415-ös angliai, vagy a franciaországi ezenkori csatáról az 5. Henrik film, amit mondjuk Kenneth Branagh rendezett, annak nagy sikere volt, és az sokkal inkább ismerté tette a nagy közönség számára is. Tehát annak van egy olyan képe, hogy az angolok hogyan győznek, és nem rossz egyébként, szerintem egész jó. Utána még egy filmet csináltak az 5. Henrikről, amiben a Timothée Chalamet szerepelt, tehát ennek lett egy ilyen kultusza, és a viszonylag kívülállók is jobban ismerik, de igazából nem csak az egyetlen momentum az, ami a háborút adja, hanem egy hosszú évszázados periódus, ezt mindig el kell mondani, és mindig vannak gazdasági érdekek, politikai érdekek mögötte. Ez nem egy lovagi háború, amikor ugye lovagi seregek harcolnak egymással, hanem a háttérben zajlanak azért a tárgyalások. Az esemény békét is kötöttek, meg nem úgy, tehát az a pont, hogy nem úgy kell elképzelni, hogy én francia vagyok, akkor a francia nemzetért harcolok, hanem amit mondom, hogy regionális identitások vannak. Ha én akvitániai vagyok, akvitániai dialógusban beszélek, és évszázadok óta az akvitániai hercegekhez kötődöm, akkor az most függetlenül, és az angol korona betöltője ugyanaz a herceg, én attól még nem leszek közelebb a távoli, más nyelvjárást beszélő észak-francia, párizsi dialektusban beszélő ille-franci, ugye franciákhoz. Tehát az, hogy francia, az majd a francia forradalom után alakul ki. Én most bretanyi vagyok, vagy burgundi vagyok, vagy gaszkonyi vagyok, mind a D'Artagnan mondja, ugye, és nincs meg az, hogy ez egy nemzeti hadsereg harcolna egy másik ország ellen. Tehát ezt próbál hangsúlyozni, a középkori háborúk azért sokban ilyenek.
Igen. Bárány Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésemre álltál, és én azt hiszem, hogy lesz itt még bőven olyan téma ezekből az időkből, amivel kapcsolatban majd újra felkeresnélek.
Jó, én is köszönöm a lehetőséget, és köszönöm a hallgatóknak is.
Kedves hallgatók, most pedig búcsúzunk, legalábbis ugye erre az adásra. Rédai Gáboron kívül a társszerkesztő Katona Csaba is búcsúzik, valamint producerpárosunk Román Balázs és Hampuk Rihárd, és a 100 éves háború nálunk most épp befejeződött, de ahogy hallhattuk, itt aztán még bőven voltak háborúk ebben a korban, úgyhogy biztos, hogy visszatérünk majd ennek környékére is. Amit ma mondtunk, az viszont már történelem.
Ez egy Béton podcast.